Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A középkori keresztény gondolkodás történetének szereplői kevés kivételtől eltekintve férfiak. Szerzetesek, papok, a szent tudományok hivatásos művelői, ritka kivételképpen laikusok. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne hallathatták volna a hangjukat, bár nem nagy számban, a vallásos szellemi életvilágában a nők is, apácák vagy világi állapotú, szentség hírében álló hitben élő nők, akiket már a kortársak is a mulieres religiosae, vallásos asszonyok elnevezéssel illettek. Akadt közülük néhány bingeni Szent Hildegártól Siénai Szent Katalinig, akik a teológia, a tudományvilágában is hallatták a szavukat, a középkori női alkotók zöme azonban a misztika világában hozta létre életművét. Az ő munkálkodásuk nyomán jött létre főleg a 13. századtól az a sajátos női misztika, amelynek körébe a téma jeles kutatója Kurt Rue meghatározása szerint olyan szövegek tartoznak, amelyeket nők részére írtak, vagy nők diktáltak, nők beszámolója alapján születtek, illetve női szerzők foglaltak írásba, és ide sorolhatók a látomásokban részesülő, vagy kegyelmi életet élő nőknek szentelt szövegek is. Kezdetben a férfiakétól eltérő lelki életet élő nők vallásosságának, jámborságának természetes keretét a szerzetesi élet, a kolostorok közössége adta, különösen a bencés és a ciszterci apácák világában, ahol a szeretet, a Krisztus és Mária misztika sajátos, a nőiség érzelmi hátteréből táplálkozó formája a 12. századtól váltak kitapinthatóvá. A kolostorban élő nők számára az aszkézis, az elragadtatások és látomások, a magánkinyilatkoztatások élményei a hit megélésének egészen különleges minőségét jelentették, egy idő után pedig arra ösztönöztek, hogy aki ilyen adományok birtokosává lett, az szóban és írásban is adjon számot belső történéseiről. Az esetek zömében a gyóntató, lelkivezető volt az, aki rögzítette, leírta a hölgy élettörténetével, vitájával összekapcsolva ezeket a beszámolókat. A 13. századtól azonban egyre több példát találunk arra is, hogy magunk a szentasszonyok ragadtak tollat, hogy a latinul, vagy egyre gyakrabban a népnyelven örökítsék meg, tegyék közzé hittapasztalataikat. A női jámborság fejlődése azonban nem volt a kolostorok falai közé zárható. A 12. és a 13. század fordulójától egyre több adatunk van olyan nőkről, akik úgymond kiugrottak, kivonultak a világból, de nem tettek szerzetesi fogadalmat, nem költöztek kolostorba, hanem a szemlélődő, imádságos életnek azt a formáját választották, amelyet a Begina mozgalom néven ismerünk, s amely főleg francia és német földön, Németalföldön, Itáliában terjedt el. Az ilyen szűzi, imádságos életet választó nők egy-egy székesegyház vagy kolostor árnyékában is védelme alatt, egyenként vagy csoportosan úgynevezett Begina házakba költöztek, ahol imában, elmélkedésben telt az életük. Közülük voltak olyanok, akik a reklúz, a bezárkózó élet mellett döntöttek, a templom oldalában álló kis cellába zárkóztak, vagy be is falasztatták magukat, és soha többé nem léptek ki a világba. Élelmezésükről, ellátásukról egy kis nyíláson keresztül jámborasszonyok gondoskodtak, a cella egy másik ablaka pedig a templom térbe nyílt, hogy a hölgyek részesei lehessenek a liturgiának, vehessék a szentségeket, érintkezhessenek lelkivezetőjükkel. Az ilyen asszonyok egy idő után komoly hírnévre és tekintélyre is szert tettek, messze földről keresték fel őket tanácsért, írásban is rögzített lelkibeszámolóik pedig népszerű olvasmányokként közkézen forogtak. A hivatalos egyházi hatóságok erős bizalmatlansággal figyelték ezt a mozgalmat, amely nem állt közvetlenül a hierarchia ellenőrzése alatt. Volt, amikor okkal vagy ok nélkül eretnekséget sejtettek a szentasszonyok rajongó nézeteiben, máskor a szinte kizárólag városi közegben élő beginák egy-egy püspök, templom, kolostor védőszárnyai alá helyezve magukat, háborítatlanul élték jámbor, aszketikus, elragadtatott életüket. Szép számmal voltak olyanok, akik életüket korai szakaszában, családjukat, rangjukat fiatalon odahagyva kiugrottak, azaz a Begina létet választották, később azonban beköltöztek egy kolostorba, formálisan is csatlakoztak valamely apáca közösséghez, míg mások egész életüket Begina házakban élték le. A vallásos asszonyok mozgalmának egész hálózata jött így létre. Néhány középkori városban a 14. századra már valóságos Begina telep épült fel, az ott élők pedig sajátos színt vittek a mindennapok vallási életébe. A szent életet választó nők zöme ismereteink szerint a középkori társadalom felső és középrétegéből származott. Arisztokrata, művelt, tanult hölgyek, tehetős nemes és polgárasszonyok választották ezt a lelkiségi és életformát. Sokan közülük már kislánykorukban hívást kapva Krisztusnak kötelezték el magukat, de olyanok is voltak, akik özvegységre jutva szánták magukat az Úr szolgálatára. Akiknek a lelki élményei írásban is ránk maradtak, kezdetben diktálták, elbeszélték tapasztalataikat, amelyeket a klerikus munkatárs többnyire latin nyelven rögzített. Egy idő után maguk a nők is írni kezdtek, néhányan már népnyelven tették ezt, komolyan járulva hozzá a francia, a német, a flamand nyelv és vallási nyelv fejlődéséhez. A középkori női misztika kezdetén ösztönző mintaként férfi szerzők álltak. Mindenek előtt Szent Ágoston és Clairvaux-i Szent Bernát lelkiségi írásai voltak kedvent olvasmányai azoknak az apácáknak és jámbor szűzeknek, akik az Isten szerelem érzés világában próbálták megélni hitüket. Számukra szinte természetes volt a jegyes misztika, a Krisztus mennyasszonya szerep érzelmi vállalása, ennek az élményvilágnak a szentírási kereteként pedig természetes módon az énekek éneke kínálkozott. A 12. század a második feléből már több olyan énekek kommentárt ismerünk, amelyeket feltehetően férfiak írtak ugyan, ám apácák lelki táplálékául számva ezeket a munkákat. A jegyes misztika, a szent szerelem mellett ezekben az írásokban már fontos szerep jut a Mária anyai érzéseiben való osztozásnak, vagy a Krisztusban való együtt szenvedés, élmény és érzelemvilága, a beleélés, a belehelyezkedés a léleklegben, netán érzéki látomásokban való újraélés adományának. A legkorábbi név szerint ismert középkori misztikus nő, aki írásban is beszámolt lelki tapasztalatairól, Bingeni Szent Hildegárd volt, ám az ő vallási tapasztalatai nem a későbbi, sajátosan női misztika világába tartoznak. Hildegárd misztikája ugyanis spekulatív, racionális misztika, nem az érzelem és az elragadtatás, hanem a meditáció és a természet felettit érteni, látni, nem pedig érezni és átélni akaró misztika útja. A vele csaknem egy időben élt Elisabeth von Schönau az, aki megnyitja a név szerint ismert, látomásos, extatikus női misztikusok sorát. Az 1129 és 1164 között élt Elisabeth rajnavidéki nemesi família gyermeke volt, aki 20 esztendős korától apácaként a Schönaui kolostorban élt. Fiatal éveitől voltak elragadtatott pillanatai, amelyekről fivére a Schönaui férfi kolostor szerzetese Egbert készített beszámolót, aki szerint, idézem őt, általa a menny megnyílt a földnek, hangja eszközén át Isten öröktől fogva rejtett titkai aláradtak hozzánk, s szavai értékesebbek voltak az aranynál, értékesebbek a méznél. Rajta keresztül az angyalok beszéltek velünk, s mi az angyalokkal, egészen meghitten, s közvetítésének köszönhetően a legfőbb mennyei fejedelmek kegyes jó indulatot tanúsítottak irányunkba. Elisabeth misztikus élményei látomások és belső párbeszédek, amelyekben az ég lakói folytatnak vele dialógust. Így Mária, az angyalok és a szentek azok, akik kalauzolják a látnokot, akinek élményei nem a bibliai elbeszélés újraélései vagy értelmezései, hanem egy sajátos kiegészítését és kiszínezését, megelevenítését jelentik a kinyilatkoztatásnak. Krisztus csak néma szereplője a látomásoknak, mindenre rá és feléje irányul, de ő maga néma szereplő a vágy, a sóvárgás és a szeretet tárgya. Valamivel Elizabeth von Schönau fellépését követően a női misztikának már egy egész iskolája bontakozott ki Németalföldön, a Brabanti Hercegség és a Lüttichi Liézsi egyházmegye területén. Az itt az 1200-as évek elejétől a század utolsó harmadáig élő beginák maguk nem írtak. Lelki tapasztalataikról jeles szerzetes teológusok, olyanok, mint Jacques de Vitry vagy Thomas de Cantimpré készítettek beszámolót egy-egy misztikus életrajz keretében. Ezeknek a hölgyeknek nagyon különböző volt az életútja, élettörténete. A Nivelből való polgárlány, Marie d'Oignis férjezett volt, aki urával évtizedekig szűzházasságban élve, beginaként betegeket gondozott és lelki tanácsokat adott a hozzáfordulóknak. A később a szentek sorába emelt és Flandria védőszentjévé avatott nemesi származású Ludgard van Tongeren viszont kérői elől menekülve süldőlányként költözött a beginák közé. Az ő útja innen Aévér ciszterci kolostorába vezetett, ahol évtizedeket töltött, az utolsó időben már vakon egy cella magányában. Néhány brabanti begina élete egy szakaszában Rameia ciszterci apátságához kötődött. Közülük a legismertebb, Ida van Nivel szó szerint úgy ugrott ki a világi életből, hiszen alig 9 évesen, amikor szülei elkívánták jegyezni egy ifjúval, házuk ablakán átmenekülve került egy begina közösségbe, ahonnan útja a Rameiai kolostorba vezetett tovább. Ida von Gorslöv kislánykorától a Rameiai kolostorban apáca növendékként nőtt fel. A csavargónak is nevezett Christina van Sint-Truident viszont utcákon, tereken kóborló, bolondnak tartott a vándorénekesként és vándorprifétaként hívta fel a figyelmet magára, és csak néha pihent meg egy-egy kolostor falai között. De nem csak Flandriában bukkantak fel szent asszonyok, csak néhányat említve közülük, Christina of Merchiate Közép-Angliában, Christina von Stammann Kölnben, Agnes Blambekin Bécsben élte a begina látnokok és misztikusok életét. Wilbjörg von Szent Florian 40 éven át élt a passaui székesegyház épületének egy kis cellájába zárkózva, a premontrei szerzetesnő Christina von Hane pedig alig ha nem a legmagasabb körökből származott. Testvére Nassau grófja 1292-től német király volt. Ami közös ezekben és a hozzájuk hasonló életet élő hölgyekben, az a hit misztikus átélésének adottsága, az elragadtatások, látomások által megélt buzgó vallásosság. Alapvetően Krisztus jegyeseként élték meg mindennapjaikat, osztottak szenvedésében, érzéki élményként élték át a vele, Máriával és a szentekkel való találkozás, a velük való beszédbe elegyedés ihletett pillanatait. Egyikük Ida van Nivel beszámolója szerint, idézem, elragadtattam magába az istenségbe, és sokkal többet ízleltem és éreztem meg a Szent Háromságból azoknál a tapasztalatoknál, amelyekre korábban ismeretek segítségével tettem szert. Kedves hallgatóim, ennyit mára a begina misztikáról. Legközelebb már olyan nők következnek, akik maguk számoltak be írásban lelki élményeikről. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.